ismét jelentkezünk a Biblia tanulmányok minden napra stúdiójából. Üdvözlök mindenkit, minden kedves nézőnket, és folytatjuk ezt a nehéz negyedévi témát a halál és a feltámadás párhuzamos gondolatával kapcsolatban. A mostani alkalommal eheti tanulmányi anyagunkban főleg Jézus Krisztus halálára fogunk koncentrálni, és ennek a tanulmánynak az a címe is, hogy értünk halt meg. Egyértelmű a mondani valója tehát ennek a mostani tanulmánynak. Ezen a héten is nagy szeretettel köszöntünk Major Márta, és örülünk, hogy most is együtt tudjuk átvenni veled ezt az egész fontos gondolatot.
Köszönöm, én is örülök a lehetőségnek, és szeretettel köszöntöm a nézőket.
És ugye beszéltünk arról az elmúlt alkalommal, hogy a gyász feldolgozásnak vagy az egyik szakértője, és hát ennek az érdekességeiről hallhattunk, és majd még most is hallhatunk. Hadd említsem meg, hogy van két gyönyörű szép gyermeked. Tudnál róluk egy picit pár percben beszélni nekünk?
Igen, Lédia 17 éves, harmadéves gimnazista, Dávid pedig most kezdte a felső tagozatot, 11 éves. Zenélnek, sportolnak, szabadidejükbe, és hálásak vagyunk férjemmel együtt, hogy szeretik az Urat, és egyre ahogy cseperednek, növekedik a hitük, és Lídia elköteleződött az Úr mellett, készül keresztségre. Isten foglalkozik vele, úgyhogy várjuk a keresztség napját, és nagyon örülünk annak, hogy sok hittel kapcsolatos tapasztalata van Istennel, és hát hisszük azt, hogy reméljük, hogy Dávid is maga idejében így fog dönteni.
Igen, ez egy nagy izgalom minden szülőnek, ezt tudjuk sokan, és nagyon nagy öröm, hogyha a gyerekeket látjuk a hitben is előre haladni, és nem elfordulni a hittől.
Igen, és szerintem a gyerekeknél az nagyon sokat jelent, hogy ugye, de hogy a veszteségek feldolgozásában segítesz embereknek, ott is nyilván a bibliai hited az, ami az egyik alap ebben, és hogy az ő saját életükben lévő apró cseprők, kis gondok, meg történések, hogy mindig oda kötődnek a bibliai történetekhez.
Igen, igen, hát igyekszem azért nyilván nem csak szakértőként, anyaként viszonyulni hozzájuk, de kapcsolati elakadásaikban hála Istennek tudok segíteni, adnak a szavamra, és hát tényleg jó azt megélni, hogy így is kapcsolódunk, tehát erősödik a bizalom, és ami még a gyerekekkel kapcsolatos fontos megemlíteni, hogy a közösség megélés a család mellett nagyon fontos, hála Istennek olyan gyülekezetben vagyunk, ahol vannak társaik, szombatról szombatra örömmel találkoznak, együtt vannak a Biblia tanulmány során, korosztályuknak megfelelően, illetve egyházon belüli alkalmak, nem csak táborok, hanem egy-egy hosszú hétvégén, amikor tudnak más fiatalokkal kapcsolódni. Ezek mindenképpen megtartó erővel bírnak.
Baráti kapcsolat így. És hát az egy nagyon-nagyon szép, hogy a férjed lelkész, te pedig ebben a szakterületben dolgozol, és a gyerekeket együtt nevelitek, mutattok példát nekik, és ez a gyülekezetre is valamennyünkre kihat, hogy így együtt támogatjátok egymást, és segítitek.
Csak szabad ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a bibliai vallás, a bibliai hit, az kapcsolatok, tehát a kapcsolatokra fókuszál, és akkor működik jól egy ilyen hívő közösség, hogyha a kapcsolatokat tudjuk ápolni.
Igen.
Ami egyre nehezebb a mai időben.
Igen. Említetted a múlt héten azt, hogy mennyire fontos, hogy olvassuk a Bibliát. Dávid még a családi állítatokra hagyatkozik, egyedül még ő nem olvassa, nem, mintha nem lenne igénye, de a közösségi, a családi állítatokra annál inkább, és tényleg, tehát, hogy, uh-huh. hogy nagyon-nagyon fontos neki, hogy főleg, hogy az apukája olvasson neki. És tényleg, különösen a péntek estig nagyon jó alkalmak erre, és már elfáradt fizikailag is, szellemileg is, iskolai és egyéb elfoglaltságai miatt, de szintén egy félholtan is nagyon szívesen hallgatja, és kéri már István befejezni az adott igeszakaszt, és ő kéri, hogy de még olvassál, még olvassál. És tényleg érdeklődik, és nagyon, nagyon komoly kérdései vannak. Tehát látszik, hogy foglalkoztatja őt az Isten dolga, illetve a hit, és ezért van reménységünk,
hát, hogy ne, ez csodálatos érzés.
És elköteleződik.
Nagyon örülök ennek, hogy így belepillanthattunk egy kicsikét így a családi életbe, és elénk rajzolódhatott. Nézzük meg, ugye ennek a hatodik tanulmánynak a címe, hogy említettem, hogy Értünk halt meg. És itt az a klasszikus történet, ami János evangélium a harmadik fejezetében olvasható, a Nikodémussal való párbeszéde Jézusnak, ahol egy idős, mai kifejezéssel mondhatnánk, egy professzor jött a hitnek, egy professzora, egy rabbi jött Jézushoz, hogy kérdéseket tegyen föl, és beszéljen Jézussal. És ebből a 14. 15. vers, amit olvashatunk a képernyőn, és így olvasható, hogy és amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát ugye ez azt a rövid történetet idézi fel Izrael története életében, amikor a táborozások során egyik alkalommal mérges kígyók támadták meg a lakosokat, és a sátorokban élőket, és hát ez komoly problémát vetett fel, és az Úr utasítására egy rész kígyót kellett felemelni egy ilyen keresztre, és ha az volt az isteni védelemnek a utasítása, hogy így fogalmazzunk, hogy az, akit megmar a kígyó, sajnálatosan annak csak annyit kell tenni, hogy föltekint erre a felemelt rész kígyóra, azaz nem a kígyóban bízik, hanem az Isten szavában bízik, hogy ő az, aki azt mondta, hogy ha ilyen csapás ér engem, akkor nekem benne kell bíznom, és azt kell tegyem, amit ő mond, és aki megtette, az nem halt meg a kígyó marása miatt, és ezt az érdekes példát, történetet idézi fel Jézus ebben a párbeszédben, avval kapcsolatban, hogy neki is meg kell halnia, és fel kell emeltetnia a kereszten.
Kriszti? Igen, és ez azért nagyon érdekes, mert ez az első olyan alkalom, amikor Jézus így valakinek beszél arról, hogy ő neki szenvedni kell, és hogy neki majd meg kell halni, és arra Nikodémusnak a kérdésére mondja el ezt válaszul. De Nikodémus nem egy kérdéssel jött, vagy, de benne volt sok kérdője Jézussal kapcsolatban. Mert egyrészt látta, tehát közismert volt Jézusnak az, amit eddig tett, vagy addig tett, de ugyanakkor megvolt a vezető, vallási vezető réteg ellenállása vele szemben, és ő, mint a vallási vezető rétegnek az egyik tagja, nem mert nyíltan menni Jézushoz, hanem az éjszaka leple alatt ment, de az volt benne a fő kérdés, hogy ki vagy te, bízhatunk-e benned, és talán az is, hogy az ő üdvösségével mi a helyzet. És akkor Jézus úgy irányította a beszélgetést, hogy elmondta, hogy újonnan kell születni, és hogy a megváltó lesz az, aki megszabadítja az embereket a bűneiből. Tulajdonképpen ezt fejezte ki.
Így van. Parancsolj, Márti.
Az alapigével kapcsolatban eszembe jutott, ugye Jézus kereszthalál és feltámadása kapcsán, halál, hol áll te fullánkod. Lehet, hogy szégyenteljes volt Jézusnak, vagy úgy tűnt legalábbis a halála, de a feltámadása egy dicsőséges győzelem. Igen. És eszembe jutott e kapcsán jelenések könyvében a győzelem nagyon sokszor említésre kerül, és a halál feletti győzelem is. Mm-hmm. És mint egy ellenséget, az ember ellenségét legyőzte Jézus, és tényleg ez olyan reményteljes és bizalomra ad okot, hova tovább a hitünk központja, Krisztus feltámadása.
Én azt hiszem, hogy azt is meg kell fogalmazzuk, amit mindenki tud úgy is, és tapasztalunk is, hogy sajnos itt a földi életben, az életünknek ez a szakasza, ahol itt élünk a földön, földhöz kötve, és egészen addig, amíg az Úr újjá nem teremt bennünket, akár a feltámadás által, akár az átváltozás által, és el nem visz az ő örökké valóságába, hogy így fogalmazzam, az ő országába. Ez alatt, az idő alatt a halál az egy nagyon fájdalmas és borzalmas valóság. Ezt nem tudjuk kikerülni. És ami nagyon érdekes az evangéliumban, az, hogy azt világítja meg Jézus kereszttörténete, hogy ez még Isten fiának is, neki is egy kikerülhetetlen tény, hogyha ő emberré lett, már pedig emberré lett, akkor a fájdalom, a betegség, a tragédiák sora, a félreértettség állapota, a megvetésnek, gyűlöletnek az állapota, halál állapota, hát az sajnos mindannyiunknak el kell hordani, és nem itt ebben a földi életben van kimenekedés ebből az állapotból, hanem a belévetett bizalomban tudjuk, hogy Isten ki tud emelni bennünket. Még ha bele is halunk itt a földi élet valóságába, de Isten újra tud támasztani, újra tud teremteni bennünket.
Igen, én már inkább azzal kapcsolatban mondanék, hogy ugye mondtad azt, hogy Jézus szenvedett, és ő sem tudta ezt elkerülni, de hogy ez nem egy véletlenszerű dolog volt, hanem ahogy az Apostolok Cselekedetei második fejezetnek a 23. verse, amit én felolvasnék, aztán majd ami a képernyőn van, ez úgy hangzik, hogy ugye a názáreti Jézus, ez a Péter pünkösdi beszédéből van ez a részlet, hogy a názáreti Jézust, aki Isten elvégzett tanácsa és terve szerint néktek adatott. Tehát Istennek van egy terve, és a Jelenések könyve 13. fejezetének a 8. verse úgy beszél Jézusról, hogy aki megöletett e világ alapítása óta. Tehát, hogy itt ez utalás arra, hogy Isten, amikor megteremtett, akkor egy kockázatot vállalt azzal, hogy szabad akaratot adott az embereknek, és ennek a szabad akaratnak már a teremtés elkezdése előtt ott volt, hogyha a szabad akaratából valaki rossz útra tér és lázad, akkor Krisztus, tehát az Istenség második személye, a Fiú Isten magára veszi annak a büntetését, hogy annak az embernek is legyen megtérési lehetőség.
Igen. Parancsolj, Márti.
Őszintén szóval azt gondolom, hogy az örökké valóság, mint olyan, mint fogalom, vagy mint idő meghatározás, az emberi hozzáállástól olyan idegen. Tehát, hogy az, hogy mindig is létezett, illetve ez a világ megalapítása óta, tehát, hogy nem volt kezdete és nincs vége, ez olyan megfoghatatlan, de azt gondolom, hogy a hitnek a jelentősége valahol ebben is van, hogy nem feltétlenül értjük, vagy látjuk a logikáját, de hitben megragadjuk és elfogadjuk, mert Isten mondta. És nem feltétlenül kell, hogy mindent logikusan értsünk. A hitünk kell ahhoz, hogy elfogadjuk, amit Isten mond bármivel kapcsolatban.
Lényegében az, amit mondtál, nagyon-nagyon fontos, és ezt is helyesen kell értelmezni, hogy a bizalom az, ami a legdöntőbb. Tehát valóban lehet például az örökké valóság, amit fel tudunk fogni, hogy létezik és van, de nem tudjuk elgondolni. Tehát nem tapasztaltuk,
nem
tehát hallottuk, hogy létezik, és fel tudjuk fogni, hogy Istenről fogva van, vagy akár ami ebben a versben, hogy még a világ megalapításától kezdve, vagy azelőtt már Jézus Krisztus, a Szent Háromság elhatározta, hogy az Isten fia emberré lesz, és ő fog helyettünk. A szabadságával élő, ahogy említetted ezt, Kriszti, a szabadságával élő teremtmény, legyen az angyal és legyen az ember, azért meg fog halni helyettesként. Értünk hal meg, ahogy ezt a címe a mostani tanulmányban említi Kriszti és Márti.
Csak röviden mondom, hogy említetted a hitet, és a Titus levele első fejezet második verse ezzel kapcsolatos, amiről beszéltünk, hogy az örök élet reménységében, amelyet örök idők előtt megígért Isten, aki nem hazudik. Tehát itt a hitnek az alapja az, hogy Isten, aki nem hazudik, és ő megígérte az örök életet, amit nem tudunk elképzelni. Igen. Csak abban reménykedünk.
A kockázatvállalást említetted az előbb, Kriszta, erről jutott eszembe Istennek a mindenhatósága. Tehát ő mindenre úgy felkészült az ember érdekében, megváltása érdekében, hogy ne érje váratlan helyzet. Tehát számolt azzal, hogy az ember szabad akaratából eredően fel fog lázadni, mert hogy a lázadás már megtörtént a mennyben.
Igen,
tehát
igen.
Ez a fajta reagálás az ő szeretetére már nem új.
Igen.
De hogy Istennek az előrelátása van ebben, hogy nem fordulhatott elő olyan helyzet, amire Istennek nincs megoldása, amit már ő előre elgondolt.
Így van. És ez nagyon fontos, hogy lényegében egy kicsit mai szavakkal így fogalmazhatnánk, hogy mielőtt még Isten az időt, a világegyetemet, benne ezt a rengeteg csillagot és galaktikát, és a mi földünket, és Ádámot és Évát is később, az angyalokat is megteremtette volna, már ő elhatározta, hogy mindenképpen teremtek, hiszen ő teremtő, és a szeretetéből teremt. De a szeretetéből az is következik, amit említettetek, hogy szabad akaratot ad a teremtményeinek. Nem egy körtefának ad szabad akaratot, hanem az ő képére és hasonlatosságára megteremtett lényeknek, angyaloknak, embereknek, és azokért már előre meg fog halni, hiszen tudja, hogy föl fognak lázadni a teremtmények, mivel nem értik azt a szeretetet és azt a létet, amire ő életre hívott bennünket. Nem értjük. És most is ezzel vívódunk itt a földi létünk során, de Isten már előre lefektette a mi megváltási tervünket, és ennek az eseményét olvashatjuk a Golgotai kereszten, mint egy kulcs eseményét ennek a megváltási tervnek, Kriszti.
Ennek az egész tanulmánysorozatnak az egyik súlypontja, hogy Isten felelős-e a bűnért vagy a rosszért, és ez az egyik izgalmas kérdés, hogyha ő előre tudta, akkor, tehát hogy miért nem akadályozta meg, stb. És eszembe jutott egy ilyen kis egyszerű hétköznapi példa, hogy minden intézményben kell, hogy legyen egy olyan kis jel vagy tábla kitéve, hogyha a tűz van, meg gondolom iskolában is időnként kell egy gyakorolni, hogy hol kell kimenni, melyik osztálynak, vagy melyik csoportnak hol kell menni, melyik ajtót kell használni. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk az igazgató, vagy akár aki elrendeli ezt, nem tudom, kinek a hatókörébe tartozik, de hogy nem az okozza a tüzet, hanem amikor, hogy felkészültek legyünk.
Igen. Én azt hiszem, ez nagyon-nagyon lényeges, hogy tulajdonképpen nem az a helyes kérdés, hogy miért engedte meg Isten, hanem azt kell látni, hogy Isten előre gondoskodott, tudva, hogy előbb-utóbb a baj be fog következni, és ez nem azért következik be, mert ő nem volt eléggé óvatos és elővigyázatos a teremtéskor, hanem ez azért következik be, mert szabad akarattal ruház fel bennünket. És ez a, ez, ezt az, aki szeretet Istene, az a szabad akaratot is adja. Hát szabad akarat nélkül van szeretet? Nincsen. Tehát egy gyereknevelésben, egy férj-feleség kapcsolatban, baráti kapcsolatban, ha megvonjuk a másiktól a szabad akarati lehetőséget, nem tudjuk szeretni, és nem tud a másik szeretni. A szeretethez hozzátartozik a szabad akarat, de a szeretethez hozzátartozik az is, hogy az, aki képes rá, az előre megoldja a problémát. És ez az, ami a Golgotai kereszten láthatóvá válik valamennyünk előtt. Hadd olvassam még fel akár a Péteri első levél, első fejezet 19.-20. versét, ahol nagyszerűen maga Péter apostol így fogalmazza meg, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek, és ez a Péteri korban 2000 évvel ezelőtt, ez az idők végén, az a mostani napjainkban megjelent Krisztus nem olyan régen, és megszületett, és meghalt értünk, és feltámadt értünk, és megígérte, hogy vissza fogok jönni értetek, és beteljesítem az én megváltási tervemet.
Beszéltünk arról, hogy Jézus a földi szolgálata során is ezt már kijelentette Nikodémusnak, és aztán egy idővel később, már a kereszt előtt kezdett erről beszélni, hogy ő, aki tanítóként lépett föl, aki mesterként lépett föl, neki meg kell halni. És olyan érdekes, ahogy például Máté evangélium 16. fejezetének a 21-23. versében, amikor ezt először beszél a szenvedéséről, akkor Péter félrevonta, és elkezdte feddeni, és azt mondta neki, hogy Isten őriz, Uram, ez nem történhet meg veled.
Mármint, hogy meghalljál.
Igen. Uh-huh. És akkor ez a híres mondása Jézusnak, hogy távozz tőlem, Sátán, botránkozásomra vagy nekem, mert nem Isten dolgaira gondolsz, hanem az emberekére. És ez amikor Jézus kezdi elmondani a tanítványainak, hogy mi történik vele, különböző reakciókat lehet a Máté, Márk, Lukács evangéliumaiban, a szinoptikus evangéliumokban találni erre. Ott van azt, hogy ugye Péter így megdöbbent, és ez nem lehet, máskor pedig, hogy megijedtek, vagy pedig nem értették, mert hogy ez el lett rejtve előttük. De egy érdekesre felhívnám a figyelmet, hogy Máté 17.13-ban, amikor Jézus arról beszél, hogy keresztelő Jánossal kapcsolatban, hogy Illés már eljött, de nem ismerték meg őt, hanem azt tették vele, amit akartak. Így kell az emberfiának is szenvednie tőlük. Tehát itt megint a saját szenvedésére utal. A 13. versben pedig azt olvasjuk, hogy ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról beszélt. Itt megint az mondja, hogy azt értették meg, ami már megtörtént. Ugye, Márti, te többször említetted, hogy nem biztos, hogy mindent előre vagy azonnal megértünk.
Igen.
És a most előttünk álló eseményekkel, akár a feltámadással, akár Jézus második eljövetelével kapcsolatban, nem lepődhetünk meg, ha nem értünk meg mindent azonnal.
Ez így van. Parancsolj.
Nekem is nagyon tetszik ez a hozzáállás Jézus részéről, hogy annyira tapintatosan viszonyul a tanítványokhoz, az emberekhez, amikor tanít, és nem rájuk zúdítja az igazságot, hanem fokozatosan adagolja, és türelemmel vár a megértésükre, vagy amikor megérkeznek lelki értelemben arra, hogy befogadók legyenek, és hadd hozzam párhuzamba azt a programot, amivel foglalkozom. 7, illetve 8 alkalommal szoktam a gyászolókkal foglalkozni, amikor egy strukturált programon keresztül vezetem őket a gyógyulásuk útján, hetente találkozunk, és amikor végére érünk, hála Istennek már az első alkalommal is sok esetben jelentős változás van, tehát, hogy mintha kisimulnának a ráncaik, újra tudnának mosolyogni. Nagyon érdekes, hogy a öltözetükben is változás történik. Tényleg? Tehát aki mondjuk talpig feketében, de még a fülbevalója és a körömlakja is fekete, az szó szerint kivirul a program során. És a végén meg szoktam őket kérdezni, hogy az első alkalom, amikor jöttél hozzám, gondoltad volna, hogy idáig eljut? Azt mondta, hogy azt szokták mondani általában, hogy soha. És tényleg annyira lelkesítő számomra ez a változás.
Igen.
És valójában ez a program struktúráltságának is köszönhető, az a fajta fokozatosság, ahogy fel van építve, hogy nem egy ülés alatt kell rájuk zúdítanom, mert megkockáztatom, hogy nem, hogy gyógyulás nem lenne, hanem lehet, hogy még ijesztőbb is, és akár rosszabb állapotba kerülnének, mint ahogy jöttek hozzám.
Én azt hiszem, hogy az egy lényeges szempont, hogy amiről ti beszéltetek, az azt mondja, hogy mindannyiunknak személyesen meg kell tapasztalni dolgokat. Az egy dolog, hogy mi hallunk dolgokat és információkat, hogy mi a helyzet, na de addig, amíg nem éljük meg, amíg nem éljük át, nem esik le a tantusz. Tehát ilyen szempontból azt kell mondjuk, hogy ez a bűn világa, tehát ahol betegség, háború, halál fordul elő, és nem kis számban, hanem minden teremtmény életében, az egy tömény katasztrófa, de ahhoz, hogy az egész teremtettség, a világegyetemre gondolok most itt, meg a jövőbeli teremtményeire Istennek, ahhoz, hogy mindannyian megértsük, ahhoz át kell élnünk a dolgokat, át kell élnünk, hogy Istennek tényleg igaza van. Tehát és a halál az borzalmas, és az Istentől való elfordulás az egy tömény katasztrófához vezet, önpusztításhoz vezet, és ezt ma már 21. században nem nagyon kell ecsetelni, hogy mennyire önpusztítóak tudunk lenni.
Én a struktúráltsághoz szeretnék egy kicsit visszakanyarodni, hogy az mindig úgy lenyűgöz engem, hogy azok tudnak igazán segíteni, akik látják maguk előtt a menetet, a folyamatot, hogy honnan, hová és milyen lépéseken keresztül.
Hát,
hogy ezt pedagógusként is gyakoroltad, és ugyanezt mutatkozik meg szerintem a Bibliában, hogy azért olvastuk a hét elején azt, hogy Istennek ez megvan egy terve, amit már a világ alapítása előtt kijelentett. És hogyha Lukács evangélium a 18. fejezetének a 31-től 34. verseit megnézzük, ott Jézus megint elkezdte mondani, és ezt fel is olvasom, hogy most felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az ember fián, amit a proféták megírtak, ugye évszázadokkal korábban, egy ezer évvel korábban. Mert kiszolgáltatják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák és leköbdösik, majd megostorozzák és megölik, de harmadnap feltámad.
Igen.
És akkor ők ezt még nem értették, de ez rejtve maradt előttük. De fantasztikus dolog az, hogy ezek mind proféciák voltak, és egy csodálatosan részletes kép rakódik úgy össze a Zsoltárokból, Ézsaiás könyvéből.
És ebben a jézusi gondoskodás ott mutatkozik meg, hogy előre elmondja.
Igen.
Most ez fog történni, az fog történni, és ahogy itt olvasunk, nem fogták fel, nem értették.
Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy tanulságokat rejt számunkra, ugye, ahogy az első advent is meg volt jövendőlve a legkisebb mozzanattól kezdve, ugyanúgy a második is, és a tanítványok, illetve akik Jézust hallgatták, megszomorodtak, vagy nem értették. És nagyon fontos figyelmeztetés számunkra, hogy mi a második adventtel kapcsolatban hogy vagyunk. Hogy ahogy láthatjuk a jelek teljesedését, elszomorodunk, értjük, vagy nem értjük, tudunk-e reménykedni.
Kétségbe esünk.
Igen, és még egy fontos tanulságot fogalmaz meg a tanulmány, hogy tanítványok nem hallgattak rá, mert nem azt mondták, amit hallani akartak.
Nagyon lényeges.
És vajon nekünk a fülünk hajlandó-e meghallani azt, amit Jézus mond második adventtel kapcsolatban, és ami még veszély, így a nagy küzdelmet szemlélve, hogy hamis elgondolások lehetnek, akár a második adventtel kapcsolatban, és ugye Sátánnak mindig is a megtévesztés volt a fegyvere, és a hamis tanításoktól, hamisítványoktól nagyon kell óvakodnunk, és egyetlen fegyverünk az, ami Jézusnak is volt, hogy megvan írva, ahhoz pedig olvasnunk kell a Bibliát.
Így van, pontosan.
Igen, és itt beszéltünk arról, hogy nem értették, mert nem valahogy nem tudták fölfogni, és a tanulmányunkban van egy mondat, amit nagyon-nagyon igaznak tartottam, hogy a félrecsúszott teológiai értelmezésük szükségtelen fájdalomba és szenvedésbe sodorta őket. Ugye akkor, amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor egy borzalmas traumát éltek meg. De hogyha képesek lettek volna felfogni azt, hogy Jézus feltámad, akkor azt a 3 napos, irtózatos, vagy talán még több is szenvedést, ugye a kihallgatása, elfogatása.
Hogyne, az egész
akkor nem úgy élték volna meg.
A belső vívódást nem úgy érték volna meg. Tehát itt, amit a képernyőre ki is írtunk külön, a Máté 17:22-23 versét, hogy az ember fia emberek kezébe adatik, mondja Jézus, és megölik őt, de 3. napon feltámad. Igen. És érdemes értelmeznünk, hogy hát világos, hogy hiába mondta el előre Jézus, hogy engem meg fognak ölni, na de 3. napon fiúk, föl fogok támadni. Föl se fogták. Nem is értették, hogy miről van szó. És mennyire jobb lenne, hogyha oda tudnánk figyelni a prófétai kijelentésekre, mert ez is egy prófétai kijelentés volt Jézus részéről, önmagát néhány nappal később ez meg fog történni. Ne aggódjatok, majd én föl fogok támadni. Világos, hogy érthető, hogy nem tudták fölfogni. Tehát muszáj nekünk átélni dolgokat, hogy tényleg tudatosodni tudjon. Igen, Márti?
Azt gondolom, minden időben igaz lehetett az, hogy az ember kapaszkodókat keresett, de talán a mai társadalomra még inkább igaz, hogy annyi bizonytalanság van körülöttünk, annyi változás, és azt gondolom, hogy Isten mindent megtette maga részéről, igen, hogy második adventtel kapcsolatban ne legyen bennünk bizonytalanság.
Ez így van.
És nagyon fontos, hogy érzékenyek legyünk erre, és legyen fülünk, szemünk, hogy meglássuk ebben is Isten vezetését.
Pontosan, pontosan. Tehát ezt oda kell figyelni, mert hogyha az utca hangját hallgatjuk, akkor, ahogy beszéltetek erről, olyan téves információkat kapunk, és akkor azok alapján kezdünk el gondolkozni. De a legbiztosabb információ, hogyha a Bibliára alapozzuk.
Igen, és ugye Jézus korában is az volt a helyzet, hogy ellentétes nézetek, vélemények voltak Jézussal kapcsolatban, és most is ugyanez van. És éppen ezért a hitnek a szerepe nagyon fontos, és ahhoz, hogy a hitünk erősödjön, nagyon fontos az ilyen közös beszélgetés, elsősorban a Bibliának a mindenek felett való elfogadása.
És tehát, értelmezése, hogy
igen, értsük. Igen.
Nézzük, ugorjunk egyet a tanulmányunk szerint, itt a 49. oldalon már éppen annál a jelenetnél vagyunk, amikor Jézus a Golgotai kereszten van, és az utolsó szavakat mondja, pontosabban azt, hogy elvégeztetett. És lehet látni ebben az egész jelenetben, kivált, ha valaki mondjuk János evangélium a 19. fejezetét elolvassa, akkor bele tud gondolni abba, hogy a kereszt körül ott állók, rabbik, tanítványok, férfiak, asszonyok, gyerekek, pogányok, tehát nem zsidó származásúak, a hétköznapi emberek is ott vannak a Golgotai kereszt körül, és szemlélik az eseményeket. És azt a hitetlenséget, amit még a tanult teológusok, tehát a prédikátorok is, a rabbik, azok is megmutatnak itt. például ugye az, hogy nos, a szállj le a keresztről, és akkor majd fogunk neked hinni. Hát ez egy fantasztikus jelenet tulajdonképpen, hogy alapvetően bizalmatlanul, hitetlenül állnak a keresztövénél.
És csúfolják és ebben a rettenetes helyzetben, amit ő értük vállalt. Ugye ezt is Jézus előre megmondta, hogy ezt fogják tenni.
Ezt fogják tenni, kigúnyolnak, megvernek, leköbdösnek, stb. Stb. Mondta előre, és ez most éppen megtörténik. És érdemes, amit itt egy Alfred Plummer nevezetű teológus megfogalmaz itt a könyvében, de a képernyőre kiírtuk ezt a mondatot, hogy nem szállhatott le Jézus a keresztről megmenteni magát, mert nem a szögek szorították oda a kereszthez, hanem az akarata, hogy megmentse azokat, akik ott vannak a keresztövénél, és ahogy említettük, gúnyolódtak, vagy hitetlenül, vagy csak csodálkozva néznek fel, hogy most ezt a helyzetet hogy is értsük, mi is legyen a magyarázat.
Én is fontosnak jelöltem a tanulmányban ezt a gondolatot, mert ez is jól bizonyítja azt, hogy a szeretet nem csupán érzésekben nyilvánul meg.
Így van.
Döntés kérdése.
Igen.
És az akarat, illetve a döntés szinonimák. Igen. Tehát, hogy tényleg Jézus úgy döntött, hogy ezt végigcsinálja értünk, és nem futamodik meg is. És tényleg ez, azt gondolom, hogy még ott is volt alternatíva Jézus számára. Leszállhatott volna a keresztről. De hogy végigvitte értünk, és ő úgy döntött, hogy tényleg nem magát helyezi előtérbe, hanem a küldetését teljesíti azáltal, hogy az embert megmenti.
Igen.
János Evangélium a 19. fejezetét, hogyha végigolvassuk, akkor tehát akárhányszor olvas az ember, nem lehet ezt megindultság nélkül végigolvasni. És ahogy ott van Pilátus, és nem lát Jézusban semmi olyat, ami miatt hát ki kellene végezni, és próbálja is megmenteni, és akkor oda hívatja magához Jézust, hogy beszéljen vele, és aztán beszélgetés közben azt mondja neki, hogy hát nem tudod, hogy nekem hatalmam van arra, hogy te most életben maradj, vagy meghalj. És erre Jézus azt feleli, ami egybevág ezzel az idézettel, amit felolvastatok, hogy semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Hát tényleg, akkor, amikor máskor a hegyről akarták letaszítani, akkor elment közöttük. Vagy amikor el akarták fogni, és tehát akkor is megmutatta a hatalmát, ha csak fújt volna egyet, vagy legyintett volna a kezével.
Arra gondoltam, hogy amikor az életben nehézségekkel kell megküzdenünk, bármilyen megpróbáltatás, megmérettetés, vizsgahelyzet, vagy bármi, sokszor lehet, hogy azt érezzük, hogy bár csak túl lennénk rajta. Akárhogy, csak legyen vége. Majdnem mindegy a kimenetel, csak legyünk x idővel idősebbek, hogy azon túl legyünk. És nagyon tetszik a tanulmánynak a 49. oldalán az a gondolat a Jézus kereszthalálával kapcsolatban, hogy nem csak azt fejezte ki, hogy a győzelme véget ért, vagyis túl volt rajta, hanem főképpen ezt megnyerte az óriási kozmikus történelmi küzdelmet Sátánnal és gonosz erőivel szemben.
Így van, így van.
Tehát ahogy Kriszta mondta, csúfolták, gúnyolták, de mégis ez egyfajta győzelem, vagy egy diadal volt,
így van, így
amit Jézus véghez vitt értünk.
Nagyon fontos.
És az, hogy úgy aratott győzelmet, hogy a legszégyenletesebbnek látta ott mindenki a halálát, hogy rettenetes volt. És ez a rettenetes halál volt a legnagyobb győzelem. És hogy ez az egész ez úgy valósult meg, hogy mindenkinek a szabad akarat, tehát mindenki azt tette, amit az Istentől kapott szabad akaratával nyugodtan tehetett, beleértve Sátánt is.
Ehhez az óriási győzelemhez hozzátenném, hogy jól tudjuk érteni, ugye említettétek, hogy meghalt, hogy Sátán ellen egy gigantikus győzelmet hajtott végre, de ez egy jellemgyőzelem. Abban volt ennek a gigantikussága, hogy az emberek Sátán ihletésére vagy unszolására bármi, lényegében gúnyolták Jézust, nem akarták megérteni, vagy nem tudták felfogni. Mindegyik igaz, amit említek, tehát mindegyik megtörténik itt a kereszt körül, meg velünk is ma. De ennek ellenére, hogy így bántak Jézussal, ilyen megalázó módon. Amiért ez egy erkölcsi győzelem volt Jézus oldaláról, az, hogy az ellenfele, itt most egyszemélyesítjük, Sátán. Sátán tulajdonképpen azt a vádat fogalmazta meg Jézussal szembe, Isten fiával szembe, hogy te nem is vagy a szeretetnek az Istene. Te tőled származik minden baj. Minden halál, minden veszekedés, minden betegség, minden probléma azért van, mert te engedélyezted. És Jézus nem támad vissza, hanem ő, aki a szeretetnek az Istene, azt mondja, hogy én továbbra is, még hogyha így is bántok velem, én akkor is az maradok, aki vagyok. A szeretetnek, a kegyelemnek, a megértésnek az Istene. És a győzelem erről az oldalról értelmezhető, hogy Jézus úgy aratott győzelmet a Golgotai kereszten a halálával, hogy egy pillanatra sem a rossz indulat, a támadás, az erőszak eszközeivel él, hanem csak a szeretet, a kegyelem, a megértés és a megmentés eszközeivel él. És ő marad az, aki volt mindig is, és lesz mindig is. És ott is a szeretetnek az Istene. Na, ilyen értelemben Jézus egy hatalmas, gigantikus győzelmet aratott, mert az maradt, aki volt, és nem tudta a kísértő kimozdítani a szeretetéből, kegyelméből, igazságosságából.
Krisztin? Ez nagyon egybevág az, amit Luthertől idéz a tanulmányunk, hogy a kereszt volt az az oltár, amin Krisztus elégett a szívében lobogó végtelen szeretet tüzében. Igen. Amikor az atya előtt bemutatta testének és vérének élő szent áldozatát odaadó közbenjárással, hangos kiáltással és forró, áradó könnyekkel.
Ez egy nagyon lényeges luteri idézet.
És ez azért nagyon fontos, hogy tehát a Bibliának az az üzenete, hogy Isten kezeli a bűn problémáját, és Isten képes és hajlandó bocsánatot adni annak, aki tőle kéri. Ugye János 1, tehát János első level, első fejezet, 9. vers, hogy hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát, hogy az ő áldozata egyszer és mindenkorra képes bocsánatot adni, és bocsánatot szerezni. Tehát nem tudjuk ezt kiegészíteni, nem lehet semmit hozzátenni, nincs is szükség rá,
igen.
Hittel kell odafordulni hozzá, és az ő egyetlen áldozata mindenre elegendő.
Így van, és ez is olvasható a képernyőn, hogy a Krisztus halála egyszer s mindenkorra, ugye ez idézett a zsidókhoz írt levélből, egyszer s mindenkorra, mindörökre történt, mert az ő áldozata mindenre elegendő. És tehát ez azt is mutatja, hogy az a golgotai győzelem, amiben itt győzedelmesen jött ki Isten fia, az egyszer megtörtént itt a földön, és azelőtt se történt meg soha, és ezután sem kell, hogy megtörténjen, mert az egyszer s mindenkorra egy győzelem aratás volt és lesz. Parancsolj!
Ahhoz a gondolathoz kapcsolódnék, amit az előbb mondták, Kriszta, hogy Isten kezeli a bűnt. Máshol azt mondja a Biblia, hogy enyém a bosszúállás.
Igen.
Sokszor lehet, hogy az a késztetés van bennünk, főleg amikor igazságtalanság ér, hogy megvédjük magunkat, kiállunk magunkért, és törlesztünk. És nagyon fontos, hogy legyen bennünk megfelelő türelem, hogy Isten igazságos, és minden helyére kerül a
és
megfelelő...
És ő fogja kezelni.
A megfelelő időben.
A megfelelő időben. Azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon lényeges szempont, amit megint mindannyiunknak meg kell tapasztalni, különben a bosszúállás útjára fogunk térni, és látjuk az emberi történelemben, emberiség történelmében, hogy a bosszúállás az mindig is előtérbe került, és soha nem hozott megoldást. Tehát mindig csak a problémát mélyítette, de nem okozott semmi előrevívő lépést.
Igen, hogy abban reménykednek az emberek, hogyha a bosszút állnak, akkor törlesztenek, és akkor, akkor majd jobb érzés lesz.
Igen.
De rengeteg ilyen beszámolót lehet hallani, hogy megpróbálják, belementek, igen, és nem, hogy jobb lenne, hanem rosszabb.
Én azt hiszem, hogy azon is
tehát
érdemes...
Nem lehet ezt a megkönnyebbülést tapasztalni.
Azon is érdemes elgondolkozni, hogy a mai 21. században a kereszténységnek a gondolatait, a Bibliának a gondolatait, azt nagyon sokszor sokan úgy utalnak rá, mint valami balgaságra. Na most, és ehelyett utalnak valami bölcsességre. Tehát a valami olyasmira, ami az ember számára logikus és érthető, de amit a Biblia mond, az balga dolog. Éppen ezért is írtam ki ezt a kérdést, így a tanulmányunknak az 51. oldala alapján, ami felveti, hogy a kereszt jelentőségével kapcsolatban, hogy ez most bölcsesség, amit a keresztről beszélünk, vagy balgaság, vagy bolondság. Tehát, és ezt ma megértjük a hétköznapi életben, hogy mi mindannyian például ma Európában, Magyarországon is ugyanúgy azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk. És nagyon jó, hogy ezt mondjuk, és maradjon is ez így, de nem kísért meg bennünket néha az a helyzet, hogy azt mondjuk, hogy amit a Bibliában olvasunk, amit Jézus tanít, az igazából balgaság, mert hát az másképp van. Tessék, Krisztián.
Felolvasnám az első korintusi levél első fejezetéből, mert ugye a Bibliát tanulmányozzuk, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje. Mert megvan írva, elveszem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Mert miután az Istent bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kérnek, másfelől a görögök bölcsességet keresnek, mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk, aki a zsidóknak ugyan botránkozás, a pogányoknak pedig bolondság, ám de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek is Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Hát ez látszik Krisztus kereszthalálában is, amiről az előbb beszéltünk. És ez, hogy nem mindenki egyformán tekint rá, ez nem von le Isten bölcsességének az értékéből.
A
bölcsesség és a bolondság úgy áll szemben egymással, mint a világosság és a sötétség. És nagyon fontos, hogy legyen elég bátorságunk, hogy ne szégyeljük Krisztusba vetett hitünket, illetve ami többször előfordult már is, mindannyian szinte megfogalmaztuk, csak más szavakkal, a saját megéléseinket, megtapasztalásainkat megosztuk, hogy tényleg másoknak is ezáltal reményt adjunk.
És mindezt bölcsen tudjuk elmondani, mert lehet fanatikusan is megfogalmazni, és ezt tudjuk nagyon jól, de hadd említsem meg itt személyesen, hogy én egy olyan korban nőttem fel, amikor az volt az általános gondolat, az utcának a gondolata, hogy ha valaki a teremtésről beszél, hát akkor az egy ilyen sötét és középkorú és balga és hát kis naívka és a többi. de aki az evolúcióról és a tudományról beszél. És itt most zárójelbe bele kell tegyem, hogy itt nem a tudomány ellen van, mert szerintem a tudomány és a hit, a tudomány és a Biblia az egymást támogatja. Tehát itt szó sincs a tudomány és a Bibliának az ellentétéről. Sokan így szoktak beszélni, hogy vagy-vagy. Nem, hanem ez a kettő együtt jár, nem zárja ki a hit a tudományt, és a tudomány nem zárja ki a hitet, tehát ez egy érdekes dolog, de én még egy olyan korban nőttem fel, ahol nem tudom, hogy most mennyiben változott a helyzet, de én csak arra helyezem a hangsúlyt, hogy milyen korban nőttem fel, akkor ha valaki a teremtésről beszélt, akkor az nem volt elég értelmes, mondjuk ilyen egyszerűen. Tehát nem, ahogy a Pál is megfogalmazza a felolvasott korintusi gondolatban, hogy tulajdonképpen itt a világ bölcsessége és a Krisztus bölcsessége az, ami különböző módon értelmezendő.
Többször említetted most a nagy küzdelmet, és sokszor szoktunk erről beszélni, és a nagy küzdelem az Isten személyének, vagy jelleméről, tehát akörül forog, hogy milyen is Isten. És ugye a keresztnek az a jelentősége, hogy ott mutatkozott meg igazán, hogy milyen az Isten. És egy idézet, ami Haskelltől származik, abban nagyon szépen kifejezi, hogy a kereszten egymással szemtől szemben állt Krisztus végtelen szeretete és Sátán határtalan önzése.
Így van, pontosan.
És az a gyűlölet, amivel Sátán el akarta pusztítani Krisztust, és Krisztusnak az a szeretete, amivel ezt a gyűlöletet kiállta azokért, akik rossz indulatból vagy tudatlanságból halálra adták. De hogy nagyon tetszik még az a gondolat is, hogy több minden miatt fontos a keresztnek a jelentősége.
Igen, igen.
Tehát, hogy ebben itt látjuk, hogy a bűn az nem egy olyan dolog, amit Isten félváról kezelne, és ez azért nagyon érdekes, hogy hogyan látjuk Istent. Ugye régebben hajlamosak voltak az emberek egy ítélő bírónak tekinteni Istent, aki örül, hogy mindenkit vagy sokakat a pokol tüzén gyötörhet. Ma pedig ugye inkább az, hogy Isten majd mindenkit üdvözíteni fog, mert Jézus a legjobb barátunk, és
tehát ennek a gondolatai
olyan súlya volt a bűnnek, hogy Jézusnak a kereszten kellett meghalni, érte?
Igen, igen. Márti.
Említetted, Kriszta, a kereszt jelentőségét, és a tanulmány 5 pontban fogalmazza meg. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes lenne kiemelni. Elsősorban a bűnnel, Isten igazsága nyilvánult meg a bűnnel szemben. Másodszor pedig a kereszt legfőbb kinyilatkoztatása Isten szeretetének. Talán ennél jobban nem is lehetett volna bemutatni az ő önzetlenségét. Bűnösök iránt harmadszor a kereszt hatalmas erőforrás, ami megtöri a bűnláncait, és egyben egy fajta reményt is jelent nekünk az örök életre, illetve 5-5-ször pedig ellenszer, hogy nehogy még egyszer lázadás törjön ki.
Itt az önzésre és a szeretetre vonatkozóan csak fölteszek egy ilyen mai eleven szituációt, hogy például ebben a mai gazdasági világháborúban, amiben élünk benne, nem az önzés az, ami a mozgató rúgója ennek? A fösvénység, vagy a kapzsiság? És amivel ez szembeáll, az nagyon gyengének látszik. Jaj, hát a jó indulat, vagy hogy na hát, tehát én azt érzem, hogy a mai 2022-es alap feszültség problémában, ami egy világ méretű probléma, ez a gazdasági háború, ebben is igazából erről van szó, amiről most a kereszt szól. És Jézus keresztje azt mondja el, hogy egy ilyen pillanatban, egy ilyen helyzetben, ami nagyon jellemzője az emberiség bűntörténelmének, Istennek az a válasza, hogy én te érted, halok meg. Én te érted használom a hatalmamat. És még akkor is fölvállalom ezt, hogyha félreértetek engem. Mert azt gondoljátok, hogy én csak olyan ártatlanka vagyok. Parancsolj, Márték.
Ha bármikor, bármilyen élethelyzetben vagy életszakaszban általában tinédzsereknek kihívás a helyes önértékelés.
Igen.
Amikor azt érezzük, hogy valami miatt nincs helyén az önértékelésünk, csak a keresztre kell tekintenünk, mert a mi értékünk nagyon jól látszik abban, hogy és főleg, hogyha a Biblia aranyszövegének tekintett János 3.16-ra gondolunk, hogy tényleg egy emberért is megtette volna Jézus azt, amit az egész világ mindenségért megtett, azt gondolom, hogy nagyobb bizonyíték nem kell, hogy mennyire fontosak
ez
vagyunk.
Ez egy nagyon jó végszó volt, ahogy szoktuk ezt így megfogalmazni, ha ilyen nagyszerű gondolatot pendítettél meg. Nagyon szépen köszönöm nektek is ezt a beszélgetést így közösen, és a kedves nézőkkel is, ahogy szoktam említeni, a közös együtt gondolkozást, és várom önöket vissza a jövő héten is. Viszontlátásra!